Szeretettel köszöntök mindenkit, valóban nem könnyű a téma, talán a legnehezebb találkozás önmagunkkal, nem is akárhol, ez még inkább egy irányba tereli a figyelmünket a kereszt alatt. Eszembe jut, hogy néhány évvel ezelőtt a Rádai Kollégium liftjébe egy idősebb hölgyel szálltam be, akik jártak ott, tudják, hogy van egy egész alakos tükör a liftbe, és a hölgy megegyezte, hogy végre egy egyházi intézmény, ahol nem csak lelki tükröt tartanak az ember elé. Most a megjegyzésben kétségtelen annyi igazság volt, hogy a tükör, mint hasonlat, jóval szélesebb jelentésű a mindennapi életben is, mint sem az a bizonyos fürdőszobai vagy egyéb alkalmatosság, ami arra szolgál, hogy az ember szembenézzen önmagával, mert valójában tényleg önmagunkkal csak a tükörben találkozunk, különben nem látjuk magunkat. Viszont akkor úgy látjuk, ahogy mások is látnak minket, és ez nagyon fontos része éppen ennek az önismeretnek. A Biblia is használja a tükör hasonlatot. Az Ószövetségből talán ismerjük azt a esküvőkre gyakran választott textust, hogy mint a vízben egyik arc a másikat megmutatja, úgy egyik ember szíve a másikat. Itt ugye a legősibb tükör a víztükör, amelyikben jó esetben, hogyha sima, akkor meglátjuk az arcunkat. De az Új Szövetségben is találkozunk a tükör hasonlattal, már az ókori tükrök sokkal kevésbé adtak olyan éles képet, mint a maiak. Innen van az 1 Korintus 13-ban az a páli mondat, hogy most tükör által és homályosan látunk egyszer majd színről színre, de a Jakab levelében is találkozunk azzal, hogy az ige hallgatás is olyan, mint a tükör, amelyikben megnézi az ember magát, és hogyha hát bizonyos igazításokat kellene elvégeznünk, akkor nyilván ezt el is kell, hogy végezzük. Egy szóval tehát a tükör hasonlat jól kifejezi a címünknek az első felét, találkozás önmagammal, és hát nyilvánvaló itt a fejlődés lélektan is használja ezt a hasonlatot, erre is szeretnék utalni, bár nem vagyok ennek a szakembere, csak idézem, azt mondják, hogy a kisgyermek úgy 2 éves kora körül kezdi azonosítani önmagát a tükör képével. Korábban azt mondja talán, hogy ott a baba, amikor azt mondja, hogy az én vagyok, tehát fölismeri önmagát tulajdonképpen, de onnantól kezdve van bizonyos én képe. Igen, az én képünk bizonyos értelemben úgy alakul ki, hogy különböző szociális tükrök jelennek meg körülöttünk, és pozitív és negatív visszajelzéseket kapunk már a szülői házban is, amelyek aztán megerősítenek bizonyos tulajdonságokat bennünk, vagy éppenséggel szégyelni kezdünk bizonyos hiányosságokat. Tehát a személyiségünket, az akik vagyunk, bizonyos értelemben így alakítják ki a szociális tükrök. Anélkül, hogy ebben most bővebben belemennék, majd szólunk arról is, hogy ezek a tükrök torzíthatnak is. De visszatérve az emberképhez, a bibliai emberképhez, azt kell mondanunk, hogy mindez azért van, mert a teremtésünkhöz, az ember teremtéséhez alapvetően hozzátartozik az, hogy ő kép más, Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, és ez az ember létnek a legalapvetőbb meghatározása a Biblia szerint. Ennek nagyon sok jelentése van, de szeretnék most mindjárt visszautalni a teremtés történetre, az 1 Mózes 1.27-re, ahol azt olvassuk, hogy megteremtette Isten az ember az ő képére, Isten képére teremtette őt, és itt egy kettős pont van, És egy meglepő dolgot olvasunk, férfi és nővé teremtette őket. Vagyis miről van itt szó? Arról, hogy az ember lét az tulajdonképpen kapcsolatban létet jelent. Van egy fölfelé való kapcsolatunk az embernek az őt teremtő, transzcendens személyhez, Istenhez van valamilyen viszonyulása, aki őt megszólítja és feleletet vár tőle, ettől lesz felelős az ember, ugye, hogy megszólítható és valamilyen reflexiót választ ad az ember. Nyilván viszintes oldal irányba ott van a másik ember, akihez szintén szólhat, a társ, aki más biológiailag, pszichikailag, de mégis vele együtt igazán ember, tehát nem egyedül egy szál magában, mint individuum, hanem a másik emberrel együtt. És van egy harmadik irány is, amelyik ugyancsak itt a teremtés történetben, a 28. versben olvasható, ha valakinél van Biblia, akkor az 1 Mózes 1-ről az első teremtés történetről beszélek most, ahol szintén azt olvassuk, hogy Isten az ő képére teremti az embert, és azt a mandátumot adja neki, hogy uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, minden földön csúszómászó állaton, vagyis egyfajta felelős uralommal tartozik az alá vetett világnak, tehát három irányban van elköteleződése az embernek, hogy így mondjam, a legfelső szint az, hogy a rajta túlnani világhoz és Istenhez hogyan viszonyul, a másik emberhez, és nyilvánvaló a harmadik, a teremtett világ. Az első kettő nyilván a személyes kapcsolatot jelenti, az én-te kapcsolatot, hiszen az én csak a tevel szemben lehet igazán önmaga, nem lehet az ént önmagában definiálni, és nyilvánvaló van egy én-az kapcsolat, amelyik a alávetett világhoz, a teremtett világhoz kapcsolja. József Attila ezt költői módon így fogalmazza meg, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Az, hogy én ki vagyok, az valami módon mindig a viszonyulásainkból derül ki, mégpedig, ahogy mondtam, foglaljuk össze ebben a hármas viszonyban, ha fölfelé helyes irányba fordítja az ember az arcát Isten felé, szép volt az előbbi énekben, hogy bárcsak mindig orcán látnám, az embernek igazában a helyes viszonyulását először az adja, hogy van egy helyes Isten képe, az Istennel való találkozásban éli át aztán önmagát, az ember társhoz való viszony is ettől függ, és a teremtett világhoz való viszony is. Már most a bibliai rend szerint tulajdonképpen az elsőtől függ a másik kettő. És hát nem kell ezt itt ebbe a körbe magyarázni, hogy ugye a teremtés elbeszéléseknek a harmadik fejezetében már ott van az a bizonyos zavar, hogy éppen az Istennel való kapcsolat zavarodik össze, és innentől kezdve aztán nyilván a másik kettő is, az önmagunkhoz és az embertársainkhoz való viszony is. Most nagyon érdekes, hogy az önismeret az egy nagyon alapvető dolog volt minden filozófiában, és mondjuk a legismertebb, ugye a mi egyik örökségünk, a görög világ, ahonnan sokféle ismeretet szereztünk. Ennek a legismertebb helye volt a delfói jósda, ahova a jövendőt tudakozni mentek el az emberek, királyok és egyszerű emberek egyaránt. Apolló papnője, Pitia, ez egy hölgy volt, aki transzba esve értelmetlen szavakkal mondta el állítólag a jövőt, amit aztán valaki lefordított. De a jósda fölirata az minden kifejezett, Knóti Szeauton, ismerd meg magad. Vagyis a görög bölcsesség úgy gondolta, hogy a jövőnk attól függ, hogy eljutunk-e helyes önismeretre. Ha nem jutunk el helyes önismeretre, akkor nyilván összezavarodik a jövőnk is. Ez egy nagyon fontos bölcsesség volt, és ezer esztendőn keresztül tulajdonképpen a görög filozófiát meg is határozta, hogy az önmagammal való találkozástól függ a jövő. Hogy mondtam, ez a jósta jó ezer esztendeig működött, és a végnapjait éppen akkor élte át, amikor a keresztény világ egyik legnagyobb személyisége, Szent Ágoston, ki nem egészítette ezt azzal, hogy hát önmagunk is, hogy ismerjük meg önmagunkat? Hát önmagunkat nem ismerhetjük meg, hogy befelé nézek, az nem biztos, hogy önismerethez vezet. Hogy ismerem meg igazán önmagam? Ő azt mondta, hogy kettős ismeretre van szükség, Istent kell megismerni és önmagamat. Ezt vette át aztán Calvin is az institúciónak, a híres nagyművének az első mondata így kezdődik, hogy a bölcsességünknek, a már amit igazán bölcsességnek lehet nevezni, két része van, Istennek és önmagunknak a megismerése. És ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. És ez szorosan összekapcsolódik mindazzal, amit mondtam, hogy ha jó tükörbe nézek, akkor ismerem meg magam, ha rossz torz tükrökbe nézek, akkor nyilván torzítva ismerem meg önmagamat is. És itt most egy kis szellemtörténeti kitérőre hívom a testvéreket. Egyrészt azért, mert ez az egyik kedvenc területem, meg ezt tanítom is. Ugye a modern személyiség lélektan történetével foglalkozók előtt sem mindig világos, hogy a személy és személyiség fogalmaink azok elsősorban nem az emberre vonatkoztak, hanem a Szent Háromságra és Jézus Krisztusra. Évszázadokon keresztül a nagy vita ugye arról folyt, hogy hogyan lehet Isten egy és személyében mégis három. Másrészt mit jelent Jézus Krisztusnak, a fiúnak a személye? És tulajdonképpen az emberi személyiség fogalom a Szent Háromságnak és Jézus Krisztus személyének a kérdése körüli vitában kristályosodott ki végül is, és jutott el a szekularizált lélektani és antropológiai felfogásokhoz. És itt újra visszakanyarodnék Szent Ágostonhoz, aki abból a szinte egyetlen újszövetségi definícióból indult ki, nem sok definíció van Istennel kapcsolatban, de egy van a János első levele negyedik részében, az Isten szeretet. Ugye ez egy rövid definíció, hogy kicsoda Isten. Most, hogyha ezt a szót, ezt a mondatot jól végig gondoljuk, akkor ebben eleve benne van, hogy Isten nem lehet önmagában, mert szeretet nincs önmagában. A szeretethez hozzátartozik az, hogy valakit kell szeretnem. Ugye a szeretet eleve reláció. Na már most ezért olvassuk különösen a János evangéliumában az első fejezet, első versére, tessék gondolni, ezt talán mindenki fejből tudja. Kezdetben volt a Logosz, az ige, ezt a fiú Istennel azonosítja maga az evangélium is. És az Isten volt az ige, és az ige Istennél volt. Engedjenek meg most annyi görög nyelvészetek, itt nem fogok sokat nyelvészkedni, mert ez se a szakterületem, hogy az, hogy vele volt, ezt többféleképpen ki lehetne fejezni a görög nyelvben. Van egy olyan prepozíció, amit mi is használunk, ugye a biológusok beszélnek szimbiózisról, amikor valamivel együtt élnek az élő lények, egymástól függ az életük. Nem ezt használja a János evangéliuma, hanem egy másikat, azt mondja, hogy prostoteon, vagyis a proszópon az arx képből jön a vele szemtől szembe létel. Vagyis egy olyan valaki áll szembe az Istennel, az Atyával, akinek az arca tulajdonképpen visszatükrözi az Atya arcát, ezért lehetett Jézus a láthatatlan Isten képe, dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, Zsidó levél 1:3, és tulajdonképpen csodálatosan benne van magában, a Bibliában is, az, hogy ez az egy Isten öröktől fogva nem egy, hanem három személy, aki lényében mégis egy és mégis megkülönböztethető, ne menjünk ebbe tovább. Egy középkori angol költő, egy Canterbury érsek, John Peckham gyönyörű himnuszt írt a Szent Háromságról, Babits Mihály fordította le, egyébként ezt magyar nyelvre érdemes fölidézni. Hárman a fennség trónusán ülnek az égi lakomán, mert a magányos, a magány nem vigasztalja igazán. Míg örök szelleme szemét magára szegzi az Atya, fényére, tükörére, fényének tükörére képvetődik egy új önmaga. És amint a kép megszületett, az egy nincs többé egyedül, a születetlen és szülött egymásnak társasan örül. Ugye a születetlen az Atya, a született a Fiú, és itt most nem a földi születésre gondolunk, hanem ugye öröktől fogva született, és a Szentlélek, ez az öröm, mely összeköt Atyát, Fiút, és a három együvé ömöl, egy fő-fő jóba összefut. Ez egy gyönyörű költői kifejezése annak, amiről Ágoston nyomán beszélünk, hogy tulajdonképpen a Szent Háromság maga is egy szeretett kapcsolat. Na már most Isten nem magános, öröktől fogva. Ő neki nem azért kell teremteni egy világot, mert magános és rosszul érzi magát, bocsánat, hanem sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy a teljes Szent Háromság, mint egy, képzeljünk most el egy poharat, amelyik teljes önmagában kicsordul. Az igazi szeretet kicsordul, és nem a hiányát akarja pótolni, ez az agapéja az Új Szövetség szerint, amelyik nem kiegészülni akar, hanem kicsordul önmagából, mert hogy így mondjam, teljes. Nos, a személyes szeretet öröktől fogva három személyben létezik. Most az ember, mint Isten képmása, tulajdonképpen ezt a szeretet kapcsolatot kellene, hogy visszatükrözze, amikor Isten dicsőíti, és az ő dicsőségének a fényét visszasugározza, ezt kellene képviselni a másik emberrel való kapcsolatában, legbelsőbb értelemben ez a házasságnak a szeretet közösségében fejeződhet ki igazán, és nyilvánvaló abban a felelős uralkodásban is, amivel kisebb teremtmény társaihoz, az ég madaraihoz, a tenger halaihoz, stb. Viszonyul, ezt se kell bővebben ragozni most az ökológiai krízis idején, hogy mennyire rossz ez a kapcsolat, mert lassan már nem lesz még uralkodni, ugye, mert kanálisokká válnak a folyóink. Most miután a legfelső szál elszakadt, mint tudjuk, hogy az ember igazán most már nem képmás akar lenni, hanem Isten, olyanná lesznek, mint az Isten. Vagyis nem akar képmás lenni, tükörkép lenni, hanem ő maga akar a forrása, mindennek a meghatározója és mindennek a mércéje lenni. Látjuk, hogy rögtön összekuszálódnak az egyéb szálak is, ott a bűneset története gyönyörűen mutatja plasztikusan, hogy amikor számon kéri az Úristen, hogy mit tettél Ádám, akkor rögtön az asszonyra mutat, azt mondja, hát ő csábított el engem, akit mellém adtál, te adtad mellé, ilyet adtál mellém, akkor mit csinálja? Az asszony rögtön mondja, hogy a kígyó ámított el engem. És rögtön megjelenik az a bizonyos ökológiai válság is abban a mondatban, hogy megromlik a viszony közte és a természet között, elveted a jó magot és ki kell a gyom, és te egyenlőtlen harcot vívsz a mindennapi kenyérért, tehát az embernek az alapvető élethelyzeteiben következik be egy kapcsolati válság. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolati válságokban az ember nem tud igazán felelős személyiség lenni, keresi önmagát, mégse találja meg, és így az alapvető kérdés végig ez lesz, hogy ki vagyok én, miért is vagyok itt a világon, mi különböztet meg engem. És ebben a helyzetben eltorzulnak a tükrök, mert különböző tükrökhöz próbál igazodni, mivel az Isten kép nem a végső tükör az ember számára, ezért maga is egy eltorzult kép más lesz. Röviden két torz tükröt hadd említsek, a Vidám Parkból, amit most már talán lebontottak, talán emlékszünk erre a kettőre, volt egy ilyen tükrös terem, az egyik aránytalanul magasra nyújtotta az embert, a másik pedig törpe gnómmá változtatta. Most azt hiszem, hogy a két leggyakoribb szociális tükörtorzítás, amelyikben mindnyájan belenézünk, vagy azt sugallja, hogy lehetsz nagy, nagyobb, mert ha összehasonlítod magad másokkal, akkor hozzájuk képest azért te mégis egy kicsit jobb vagy. Szeretjük ezt az összehasonlítást, és ezért ha az ember magánál gyöngébb képességű emberrel találkozik, vagy mondjuk erkölcsileg alacsonyabb szinten állóval, akkor mindig kihúzzuk magunkat, hogy na azért, hál' Istennek, hát én mégiscsak több vagyok, mint a többiek, és ez egy tipikusan egyházi betegség, hogy így mondjam. A Biblia ezt egyszerűen képmutatásnak nevezi, ebben is nagyon szép gondolat van, mert hogy szeretne valami olyan képet mutatni, ami valójában nincsen, de talán a maga eszményeiben él csupán. Jézus erre a templomi, jellegzetesen egyházi tükörre utal Lukács 18:9-14-ben a farizeus és vámszedő imádságában, ami ott a templomban zajlik, ugye ismerjük jól a történetet. Mind a két ember imádkozik. Nagyon érdekes, hogy az Isten előtt történik ez az egész, és mind a kettő igazat imádkozik a maga módján. A farizeus is, aki hálát ad azért, hogy nem olyan, mint a többi ember. Tényleg nem olyan. Mennyiségi különbségek vannak a kegyességükben, hogy így mondjam. A tükör itt nyilván az a közvélemény, amelyik a vámszedőt ezt a hát lenézett foglalkozású, tulajdonképpen bűnös ember jelenti, hozzá képest ő torony magasan áll. Annyi igazság van itt, hogy tudnék, az emberi jóságban, rosszaságban van egy relativitás, tehát nem mondjuk soha azt, hogy egyformán bűnösök vagyunk testvéreim, mert ez nem igaz. Nem vagyunk egyformán bűnösök. A Biblia nem is mondja ezt. Gondoljuk Jézusnak arra a másik példázatára, hogy azt mondja, hogy két adósról beszél, hogy ott a Simon farizeus házában, akkor megjelenik a bűnös asszony, aki ott a könnyeivel mossa Jézus lábait, és Simon rossz hallja, hogy ha tudná a mester, hogy ki ez a nő, hát akkor itt elrúgná innen magától, és akkor elmondja neki, hogy Simon, volt egy embernek két adósa, az egyik 500 dénárral volt adós, a másik meg 50. Hát a kettő nem ugyanaz nyilvánvaló, a devizahitelekben sem azonos az adósság, mint nyilván az erkölcsi életben sem. Mi a közös? Egyik se tud fizetni. A végső számadásnál mind a ketten ott állnak a kasszánál, és üres a zsebük. Helyesen tehát úgy kellene mondanunk, hogy egyaránt bűnösök vagyunk, de nagyon sokszor megtéveszti a torztükör az embert, mert azt mondja, hogy hát én azért mégis. És azért mondom, hogy ez tipikusan ilyen egyházi tükör, hogy így mondjam, mert nagyon sokszor az ige hirdetések is, már nem a jó ige hirdetések, ugye a kinti világhoz szokták hasonlítani a gyülekezetet. Ezek kint a világban, ugye ilyen meg olyan dolgok vannak, és ilyenkor az emberek kihúzzák munkat, hogy milyen jó, hogy mi meg nem ilyenek vagyunk. Tehát mi is a világból jövünk is, sajnos hatánk az a szellemiség, mert egyaránt tragikus a helyzetünk. Lehet, hogy csak 50 forint hiányzik a pénztárnál, lehet, hogy 500, de teljesen mindegy, mert nem tudok fizetni. Lehet, hogy valaki 20 méterre marad le a vonatról, a másik meg 200 méterre, de mind a ketten lemaradtak. Most az igazi találkozás ezért kell, hogy a kereszthez vigyen bennünket, és ezért jó a cím, mert azt mondja, hogy van egy olyan találkozás önmagammal, amikor ezek a különbségek, hogy így mondjam, eltűnnek, mert nem az lesz a kérdés, hogy a háromszoros gyilkos, meg én mennyire vagyunk bűnösök, hanem az a kérdés, hogy az életünknek az alapvető problémáit, az alapvető üdvösség ügyét nem tudjuk megoldani önmagunkban. És oda visz minket ez a helyzet, ugye Jézus Krisztus váltságához, a kereszthez, ahol kifizette értünk a váltságdíjat, ugye ez is egy kereskedelmi kölcsönvett kifejezés. De ahogy mondtam, működhet ez a találkozás a kicsinyítő tükör szerint is, ugye akinek szüntelen azt jelezték vissza, hogy ez se, az se sikerült, az előbb-utóbb önmagát is leértékeli, elbizonytalanodik, fölöslegesnek érzi magát, és ez megint egy nagyon rossz önismereti állapot. Ugye hadd mondjak erre is egy tipikus bibliai példát, mert azért a bibliai példák is tükrök, amelyek nem csak azért irattak meg, mert egyszer megtörténtek, hanem olyan tükör, amiben belenézünk. Ugye a János 4-ben minnyájuk előtt ismerős a samáriai asszony története. Van egy rossz kép erről az asszonyról, mert azt mondjuk bűnös asszony, mert 5 férje volt. Hát ugye ez a samáriai törvények szerint és a mózesi törvények szerint az asszony nem válhatott el, csak a férfi. Méghozzá nem is kellett komoly indok, elég volt az, hogy a korabeli listák szerint lekozmálta többször az ételt, tehát alkalmatlan volt a főzésre. Vagy bármi más. Nos, Jézus egy olyan asszonnyal elegyedik szóba, akinek 5-ször mondták azt, hogy nem vagy jó semmire. Én az 5-nél már elég óvatosan ment a házasságba, a 6. esetben már nem is várta azt, hogy házasságot kössenek vele, hanem elfogadott egy férfit. A nyilvánvaló nem tudta teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket vele kapcsolatban támasztottak. Nem csoda, hogy ez az asszony mikor megy a vízért délben, amikor senki. Tehát abszolút magányosan. Pedig az ókori világban a kúthoz járás, a lányok asszonyok között egyfajta társadalmi szokás is volt, ugye ilyenkor a hosszú úton lehetett kipletykálni a dolgokat, meg megbeszélni a dolgokat. Nos, a Jézussal való találkozás adja vissza ennek az asszonynak önmagát. A saját életén tapasztalja meg, hogy az Isten szemében érték az élete, és egyáltalán, hogy van valami, amit Jézus tőle kér, hogy azt mondja, adj innom. Ilyen érdekes ez is, hogy Jézus úgy ad, hogy kér, hogy bevon bennünket, bevonja ezt az asszonyt a saját életébe, és olyan titkokat közöl ezzel az asszonnyal, ami kortársai között is ritka ismeret volt, elmondja neki, hogy ő a Mesiás. Mert a kereszt alatt nem csak úgy találkozom önmagammal, hogy rádöbbenek, hogy ők semmit nem hozva keresztet befogózva, hanem arra is rádöbbenek, hogy az Isten számára fontos vagyok. Olyan fontos vagyok, személy, aki az Isten szólni akar, aki nincs más ezen a világon, csak én, és akivel Isten személyes kapcsolatot létesít. Kedves testvérek, a kereszténység nagy és páratlan üzenete, kulturális üzenete, most hadd fogalmazok ilyen tágon, éppen az, hogy én nem egy csavar vagyok az üzemben, amit bármikor le lehet cserélni, mert 12 egy tucat, hanem olyan valaki, akit Isten néven szólít, tessék figyelni, erre neveden hívtalak téged, a ti neveitek föl vannak írva a mennyben, mondja Jézus. Ez azt jelenti, hogy az Isten nem csak általánosságban visel gondot, hogy erről sok filozófus deista, hogy azt mondja, hogy van valami erő a világban, ilyen személytelen erő, hogy kell lenni valakinek, ugye, aki megteremtette ezt a világot. Nem, a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy az Isten személy, és mint személy, személyes Isten, személyesen akar kapcsolatba lépni velünk, az élet könyvébe be akarja írni a nevünket, és úgy akar szólni hozzánk, mint ahogy a legközelebbi hozzátartozónk szól. Ezért mondtam, hogy összetartozik az önismeret és az Isten ismeret. Nem találkozhatok az én igazi önmagammal csak akkor, ha találkozom azzal az Istennel, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ahogy mondtam, Jézus a láthatatlan Isten ikonja, így mondja ezt a görög szöveg, hogy heikon, tükörkép, ő mutatta meg igazán, hogy kicsoda Isten. Tudjuk, a sokféle Isten kép, amit sokféle vallás tükröz is, ugye kifejezi azt, hogy mihez akar hasonlítani valaki. A Jézus szerint, Jézus Istene, az a szerető Atya, és Isten Jézus arcú Isten. Ezt nagyon érdemes volna megtanulni nekünk, hogy kicsoda Isten, ezt mindig Jézus Krisztuson keresztül kell nézni, különben beletévedünk mindenféle filozófiai spekulációkba. És különösen ugye a kereszt alatt találkozni önmagammal, azt jelenti, hogy olyan Istennek az arca jelenik meg, aki nem elhárítja magától a bűnt, meg ezt a bűnös világot, hogy na hát akkor most már legyen vége ennek, hanem akinek nem közömbös az, hogy mi történik ebben a világban, hanem aki, mint ember, együtt szenved a világgal, és a megváltás tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten részt vesz a bűnnek a következményeiben. Egy olyan Istenről beszél a Biblia, akinek nem közömbös az, aki bánkódik a bűn miatt, ezt olvasunk az özönvíz történeténél. A kereszt alatt történik meg másodszor az én azonosulásom ezzel az Istennel. Ez nevezi a Szentírás újjászületésnek. Új személyiséget, új nevet, új egzisztenciát kapok. Ez csak körülírja az új szövetség. De ez itt történik meg, igazán a Krisztus eseményben. Hogy mondja ezt Pál? Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem élve nem a Krisztus. Ez nem azt jelenti, hogy elveszett a személyiségem, hanem azt jelenti, hogy egy új Krisztus arcú, és így Isten képű személyiséget kaptam. Ezt a személyiség cserét többféle néven nevezi az új szövetség, nevezi ezt új embernek, belső embernek, amely persze nem önmagában van, hanem szüntelen küzd az úgynevezett régi emberrel, aki a régi reflexek szerint szeretné a dolgokat megoldani, a régi indulatok szerint szeretne reagálni, és van egy másik, amelyik fölülírja ezt Turmezei Erzsébetnek van egy szép verse, hogy ugye erre a harmadikra hallgass. Ez a harmadik, általában ugye ez a szeretet, ez a krisztusi hang. De a Krisztussal dicsőségbe megjelenő személyiséget is jelenti, és itt megint azt mondtam, nem akarok már túl sok görögöt idehozni, de kénytelen vagyok azért, hogy jól értsük, hogy van az új szövetségnek egy sajátos szava, amit én mindig személyiségnek fordítok. Ugye a testre két szót használ, egyik a sarx, ez a karosszériánk, a húsvértestünk, és van az, aki én vagyok, az énségem, ezt szómának nevezik, szemben az orvosi szóhasználattal, hogy ott a szomatikus az a testet jelenti, de az új szövetség nyelvén ez a személyiségemet jelenti. A szóma pneumatikon a lelki személyiség. Nyilvánvaló, hogy ez a sarx, ez a mulandóság alá van vetve, de a szóma, és ez megint egy másik szóval, a szémeionnal, a jellel van kapcsolatban, ez a szóma, széma, tehát egy jelszerű személyiség, amelyik nem megfogható, de mégis magába foglalja az ember egészét. Azt mondja Pál apostol, hogy na ez az, ami fölött nincs hatalma a halálnak. Ez a jeltest, a személyiség. Ezzel majd a feltámadáskor találkozunk igazán, mert ez addig el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Most érdekes, hogy itt megint mi reformátusok egy kis deficitben vagyunk, mert nem tudunk mit kezdeni azzal, amit Pál apostol így mond, hogy jutalmat is kapunk a cselekedeteinkért. Tudnék, ez a szóma, ez nem egyforma fajsúlyú és gazdagságú lesz az örökké valóságban. Ezt Pál apostol világosan elmondja, hogy amit én tettem, alkottam, sok minden tűz fogja megemészteni, már itt a Földön is látszik, hogy sok mindenről kiderül, hogy ugye, ahogy Adi mondja, kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre világokat vet, és rostál ki vidáman, és nem keserek, de az olcsót az idő nem szánja. Tehát már van egyfajta történelmi ítélet is, hogy sok mindenről már most kiderül az életünk, és hogy ezt kár volt csinálni, kár volt ennyit belefetszolni a dolgokba. De lesznek olyan dolgok is, amelyek az Isten lényéből valók, ami az ő agapéjából való, mi megmarad. Az gazdagítja az én személyiségemet. Itt nem az üdvösségről van szó, félreértés ne essék, az kegyelem. Üdvözülni fog a jobb kéz felőlő vator, mert Jézus azt mondta, ez biztos. És bizonyosan üdvözülni fog Pál apostol is. De az egyik úgy, mint egy égő házból kimentett, megperzselődött ember, akinek a személyisége megmaradt, de nem tudott más csinálni, mert a halála után nem volt már lehetőség, hogy bármit is jóvá tegyen. A másik pedig kincsekkel megrakodva egy nagyon gazdag személyiséggel érkezik meg, amiben beletartozik az is, hogy a személyiség nem szűnt meg a halállal, mert Pál apostol még ma is él, hát még ma is olvastuk a leveleit. És ebben nyilván az ő 13 levele, az ő európai missziója, és az ő levelei nyomán való megtérések mind-mind bele lesznek foglalva. Azt mondja Pál apostol, hogy milyen jó lesz nekem. És itt van egy másik, és ezzel be fogom fejezni most már, hogy a szómát még egy másik, kettős értelemben is használja az új szövetség, ez pedig az egyik az egyház. Krisztus személyisége nem csak a mennyben lévő Krisztust jelenti, hanem az ő földön lévő testét is, aminek mi tagjai vagyunk. Érdekes kettősség van tehát itt. A hívők saját szómája, élete, szolgálata beleépül egy korporatív, egy testületi személyiségbe, a Krisztus testébe. amely egy már most a mennyben lévő fővel, de amely majd látható egységben jelenik meg a történelem végén. Megint azt mondom, megint egy kis kultúrtörténeti kitérés, hogy egyedül a kereszténység tudta ezt a kettős csodát egységbe hozni, az egyént és a közösség csodáját. Mert ez a kettő nem akart soha pászolni. A világ vagy az egyikre, vagy a másikra tette a hangsúlyt. Az ókori kultúrák a közösségi identitást hangsúlyozták. Az, hogy egy népnek, egy polisznak, egy közösségnek a tagja, része vagy, és az, hogy veled mi történik, hát ez egy másodlagos dolog. Az újkor, a mikorunk pedig a személyiséget az individuummal azonosította. Eltűnnek azok a korporatív identitások, mint az egyház, nép, haza, stb. Nem sorolom. Én vagyok a mindenség közepe, nekem ez jár, mondja a reklám. Tehát tulajdonképpen apró homokszemekként vagyunk kezelve, amely bármilyen edénynek az alakját föl tudja venni. Most a bibliai emberképben ez a kettő találkozó, a kereszt alatt önmagammal úgy találkozom, hogy közben egy nagyobb személyiségnek, a Krisztus testnek a tagja is vagyok, amelyiknek történelmileg ki kell ábrázolni a Krisztust a világban. Ez egy olyan titokzatos egyesülés, ahogy Calvin mondja az úrvacsorában, ahol megtörténik az, hogy az egyes hívők úgy egyesülnek a Krisztussal, hogy ő testének a tagjai lesznek. A 440. úrvacsorai énekünkre utalnék, testét midőn hittel essük, magunk ő testévé tesszük. Vagyis miközben az egy kenyérből, a Krisztus testéből eszem, aközben én magam a Krisztus testének a tagja leszek. Krisztus adja nekem az ő megtöretett testét, itt is a szómáról van szó, nem a sarxról, tehát nem a húsvér testet kapjuk, hanem a jelképes testet. Az egész úrvacsora vitának a katolikus testvéreink ez az egyik problémája. És ezzel az én személyiségemet magához köti úgy, hogy testének élő tagjává tesz. És ahol én igazán találkozhatom önmagammal, az az úrvacsora, amely a keresztnek és a feltámadásnak az ünnepe együtt. Tessék csak végig gondolni, hogy a legszemélyesebben itt szólít meg és ölel magához Krisztus, mert még ha az ige hirdetést az ember úgy el is engedi a füle mellett, hogy ez a szomszédnak szól, ugye úrvacsorázni nem lehet így, ott én megyek ki és én veszem a kenyeret, de ugyanakkor ez a legközösségibb is, mert itt alakul igazán az a közösség, a Krisztus teste, amelyik történelmileg is ugye összeköt bennünket a múltunkkal. Egy olyan egyházkép alakul ki, amelyiknek a világ felé a Krisztus arcát kellene megmutatni. Egy korporatív személyiség. Abból indultunk ki, hogy önmagamat mások tükrében látom, ez a gyülekezet is tulajdonképpen. De a látható gyülekezet tükör is egyben, amelyikben föl kell ismerni ennek a világnak, fel kell ismerni Krisztus arcát. Ezért van egyház. Ezért nem arról szól az egyház, hogy individuumok döntenek úgy, hogy ők reformátusok, mik lehet, látszólag így van, jogilag így van, de mégis az egyház előbb van, mint mi voltunk. A Krisztus teste az előbb volt, és mi ebbe kapcsolódunk bele. Minél inkább tiszta tükör az egyház, annál inkább a világ világossága, hegyen épített város, valami olyasmit jelenít meg, ami nem e világból való, és mégis itt él testileg, institucionálisan és így tovább, de mégis jel arról, hogy ez a világ istené, hogy ez a világ megváltott világ, ez a történelem a beteljesedés végcélja felé halad, amikor Isten lesz minden mindenekben. Én kívánom azt, hogy így találkozzunk mindnyájan önmagunkkal a kereszt alatt, és úgy, hogy közben átéljük azt, hogy egy nagyobb személyiségnek, a Krisztus személyiségének a része vagyunk, mert Krisztus nem akar az ő teste nélkül megdicsőülni. Köszönöm szépen!